A mai estén Ábrahám korába fogunk egy kicsit betekinteni, és hát mielőtt belefognánk konkrétan Ábrahámnak az élettörténetébe, egy picit talán annyit bevezetésképpen, hogy ugye ez ennek a négy előadásnak a fő címe, hogy pátriárkák. Talán ismerős a szó, de talán kevesen tudjuk igazából, hogy mit is jelent. Ugye a pátriárkák a Biblia szerint azok a személyek, azok az ősatyák, akiktől Izrael népe származott. Izrael egy bizonyos történelmi periódusban jelent meg a történelem folyamán. A Biblia nem az izraeli népnek a történetét meséli el, csak egy rész foglalkozik a zsidó nép történetével. Egy hiedelmet kell, hogy eloszlassak már rögtön az elején, méghozzá azt, hogy az Ószövetség sem kizárólag a zsidó nép történetével foglalkozik, hiszen az Ószövetségnek az első könyvei azok sokkal átfogóbban beszélnek az emberiség ős történetéről. És ez a négy pátriárka is, akikről szó lesz, tulajdonképpen még nem nevezhetők zsidóknak, hiszen majd csak jóval később jelenik meg ugye Izrael népe, a zsidó nép, de őket szokták tekinteni a zsidó nép atyának, ős atyáinak, akiktől maga ez a 12 nemzetség aztán az idők folyamán leszármazott. Ábrahám koráról a régészet ma már elég sokat tud így a 20. században, azonban megint csak le kell az elején szögeznem valamit, hogy a pátriárkáknak és így Ábrahám korának is nincsenek olyan perdöntő régészeti bizonyítékai, amik olyan nagyon szenzációsak lennének, és amik mondjuk egyértelművé tennék azt, hogy Ábrahám mint ősatya létezett vagy nem létezett. Ez nagyon jó lenne, és nagyon megkönnyíteni a helyzetünket, hogyha mondjuk előkerülne egy olyan ékírásos tábla, amin esetleg Ábrahám neve szerepel, és esetleg egy bibliai történet fölelevenedik azokon az ékírásos táblákon. Hát ilyen nem került még eddig elő. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy a mai Kánaánnak, ugye múlt alkalommal beszéltünk a földrajzi határairól, hogy a szűkebb értelemben vett Kánaán területéről nem is nagyon ismerünk a pátriárkális korból írásos forrást, inkább csak a környékbeli nagy civilizációknak az írásos emlékeiből tudunk képet kapni arról, hogy egyáltalán hogyan is éltek Kánaán területén a pátriárkális korban, és milyen is lehetett Ábrahámnak a kora, Ábrahámnak a története. De azért, hogy mégis van értelme az ilyen jellegű előadásoknak, azt elmondanám, hogy rengeteg olyan közvetett bizonyíték van a régészetnek a tarsójában, amivel tudjuk azt rekonstruálni, és tudjuk azt megvizsgálni, hogy vajon az a kortörténeti kép, amit a Biblia mondjuk elébünk vetít az ábrahámi korról, az mennyire tekinthető a történelem régészet szerint hitelesnek. Mennyire lehet összevetni mondjuk egy Ábrahám életében akár a családi események, vagy akár azok a jogi dolgok, amik történnek a családján belül, azokat mennyire lehet összehasonlítani a korabeli nagy civilizációknak az eseménytörténetével, jogszokásával, életmódjával, mennyire van harmóniumban, mennyire van szinkronban ez a kettő. És erre pedig már az elején kijelenthetem azt, és az elején szeretném leszögezni azt, hogy a kettő szinkronban van. A Biblia szerint a pátriárkáknak a története visszavezet bennünket a Krisztus előtti második évezrednek a végére. Nem tudom, hogy ki mennyire járatos így a történelemben, vagy mennyire tudjuk magunk elé képzelni ezt az időtávolságot. Ugye vissza kell lépdelnünk az idő egyenesen a mai kortól 2000 évet Krisztus születéséig, és ugyanennyi időt még ki kell vetíteni mínuszban. Akkor éltek Ábrahámnak az ősei, illetve Ábrahámnak a közvetlen családja, és aztán onnan, tehát Krisztus előtt a második évezred környékétől visszafele számítódnak a pátriárkák történetei, egészen úgy körülbelül az 1500-as évekig. Ez a kor a régészet a történelem elnevezése szerint a bronzkor, méghozzá a bronzkornak a korai szakasza, annak a legvége és a középső bronzkor. És ez a történelem, a pátriárkáknak ez a története mind a Bibliában, mint pedig hát a valóságban is szorosan összekapcsolódik az ekkor létesült civilizációknak a történelmével. És ezen a ponton mutatnék rá a térképre, hogy hol is élt Ábrahám is a Biblia szerint, és hol is volt az a környezet, ahol az ő gyermekéveit és ifjú éveit töltötte. Ha valaki föllapozza a Genezis könyve 11. fejezetét, ugye így szoktuk nevezni Mózes könyveiből az első könyvet, hogy Genezis vagy eredet. Ha föllapozza valaki Genezis könyve 11. fejezetét, akkor ott elolvashatjuk azt, hogy kik voltak Ábrahámnak a közvetlen ősei, illetve kik voltak az ő szülei. És megtudhatjuk azt is, hogy hol éltek ők. A Biblia négy helyen nevezi meg Ábrahámnak az ősvárosát, ahonnan ő származott a szüleivel együtt. Így nevezi meg, hogy a Káldeai Úr városából származott Ábrahám. Régészek nagyon-nagyon sokáig, és a történészek egy furcsa, ismeretlen fogalomnak tartották a Biblia kifejezését, hogy Káldai úr. Olyan nagyon furcsának tűnt a kifejezés, és nem is nagyon voltak bizonyítékai annak, hogy ez a város valaha is létezett. Még a múlt század végén is voltak jócskán olyanok, akik kicsit gúnyolódva vették a Bibliának ezt a szakaszát, és azt mondták, hogy ugyan már miféle badarság, miféle úrvárosa, ki lehetett az az Ábrahám, és miféle város lehetett az az úrvárosa, semmit nem tudunk róla. És a 20. század elején sikerült felfedezni és megtalálni azt a várost, ahonnan minden bizonnyal Ábrahám szülei és Ábrahám maga is elszármazott. Ábrahámról azt tudjuk, hogy Táré volt az édesapja, és volt két testvére, Nákor és Hárán, ezt is olvashatjuk Genezis 11. fejezetében, és ők itt Úr városában nőttek fel, Ábrahám is feleséget választott magának, Sárát, és aztán az életének egy bizonyos szakaszában, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de már felnőtt emberként Istennek a parancsára hagyta el ezt a várost, és a korabeli, hát egyik legismertebb karavánút mentén előbb Hárán városába ment, végig a családjával együtt, aztán az édesapja halála után Hárán városából délre vándorolt Kánaán földjére. És ezt néznénk meg a mai alkalommal, hogy honnan is származott Ábrahám, milyen hatások érhették őt úrvárosában, miért kellett ebből a nagyon civilizált városból neki indulnia, neki nagyon-nagyon messzi, hosszú 100 kilométereket megtenni gyalog, először föl Háránba a civilizáció egyik határára, és aztán levándorolni egy olyan helyre, ahol alapvetően beduinok, nomádok éltek, és meglehetősen nehéz életfeltételek között kellett folytatnia az ő életét. Azt is megnéznénk ezen a mai előadáson, hogy miért is mondja azt a Biblia Ábrahámról, hogy ő Isten barátja volt. Miért állítja ezt róla, és hangsúlyozza többször, hogy ő valami nagyon-nagyon szoros kapcsolatban volt az Istennel, és ezért egy hithősként is megörökíti őt a számunkra, ugye már az Új Szövetség. Nem tudom, ismerik-e zsidókhoz írt levél 11. fejezete, a keresztény emberek számára tartalmaz példákat, emberi életpéldákat, hogy kikre tekintsünk akkor, amikor a mi hitünket gyakoroljuk, és ezek között a hithősök között szerepel maga Ábrahám is. És a mai alkalommal tehát ezt vizsgálnánk meg, hogy mit tudhatunk róla történelmileg, régészetileg, illetve mit mond róla a Biblia, hogy miért volt ő Isten barátja. Ugye még egyszer mondom talán, hogy ugye Úr városa nagyon sokáig egy ilyen furcsa, ismeretlen névnek tűnt a régészek előtt. Próbálták beazonosítani, és próbálták keresni a helyét, és Albright, akinek a nevére már hivatkoztam az előző előadások alkalmával is, aki az amerikai keletkutató iskola egyik legnagyobb professzora volt, ő próbálta meg először megfejteni, és először pontosan megfejteni, hogy ez a Káldeai úr minden bizonnyal azt a földrajzi egységet jelentheti, ahol a későbbi időkben a káldok éltek, tehát már jóval az ábrahámi idők után, tehát valahol a Perzsa-öböl, ugye itt a Perzsa-öbölnek a fél nyúlványa látszik, és valahol itt az Eufrátesznek a déli betorkolásánál kellett, hogy legyen ez a város valamikor. Az 1920-as években egy angol régész, Sir Leonard Woolley volt az, aki megtalálta úrvárosát. Nagyon sokan folytattak később is itt ásatásokat a Tell el Mukájár nevezetű dombon. Ugye a Tell az mindig dombot jelent a arab nyelven, és általában a régi nagyvárosokból csak ennyi maradt meg az utókor számára, egy óriási nagy domb, amit a régészek aztán feltártak. Woolley volt az, aki tehát elkezdte a 20-as években és a 30-as években úrvárosának föltárását, és hát rengeteg minden került elő, nagyon sok mindenre nem lesz most időm. A város alapvetően két nagy részre oszlott. A két nagy részt víz választotta el egymástól, de magát az egész várost is az Eufrátesből kivezetett nagy csatorna rendszerövezte, ami egy dupla védelmet adott a városnak, hiszen a város falakon és a város erődítményein túlmenőleg, itt ezek a fekete rajzok jelzik az erődített pontokat, azon túlmenőleg volt egy csatorna rendszer is, ami a város védelméül szolgált, de ezen túl ugye a víz azért is szükséges volt, és azért is ment keresztül a városon, mert az Eufrátesz révén, egy picit visszajövök a térképhez, az Eufrátesz révén a város össze volt kapcsolva a Perzsa-öböllel, és így ugye egy óriási kereskedelmi kapcsolatra volt, vagy nyílt lehetősége a térségben. És nagyon sokszor volt, hogy egy két kisebb kikötő volt a városon belül, hogy ezeken a kikötőkben idegen hajók hajózhattak, és kereskedő hajók állomásozhattak. Ebből már látszik, hogy a város alapvetően kereskedelemre épült, És nyilvánvalóan Ábrahámnak a családja is, illetve maga Ábrahám is ebben a légkörben növekedhetett fel, hogy egy nagyon, ugye általában a kereskedővárosok nyitottak, információcsere van, rengeteg újdonság van, ami beszüremlik egy-egy ilyen városba, tehát úrvárosa is egy ilyen mozgékony, egy ilyen nyitott információkkal teli város lehetett. És ugye a város két nagy része, amit ugye a csatorna metszett ki a városból, az egyik volt a szentélykörzet, aminek a középpontjába egy templom együttes állt, és a templom együttesnek is a középpontjába pedig ugye a torony templom, a cikkurát. És a másik fele a városnak pedig ugye a lakónegyed volt. Wooley azt állapította meg, hogy körülbelül mintegy 30 ezeren lakhatták a várost. A házak nagyon szűken, szorosan egymás mellett helyezkedtek el. Rengeteg szűk sikátor volt, de voltak tágasabb terek is a piac, illetve a fórum területeknek a számára. És aztán volt még egy érdekes része a városnak, és ugye innen származnak a legszenzációsabb és leglátványosabb leletek, ez pedig a szentélykörzeten belül volt egy rész, ahol rengeteg sírt tártak fel. Több mint 1000 sír temetkezés volt itt a szentélykörzet környékén, és ebből 17 volt az, ami igen gazdag volt, amiről azt mondják ma a régészek, hogy minden bizonnyal úr királyai nyugodtak ezekbe a sírokba. A Mezopotámiának az építkezéséhez hozzátartoznak ezek a toronytemplomok. Szinte minden jelentős város rendelkezett ezzel a templom típussal. Most nem megyek bele részletekbe, de a cikkurátok is különböző félék voltak. Ez az egyik típus, amit úrvárosában megjelenik, amire az a jellemző, hogy van egy négyzetes alap, amire az egész épül. Ugye itt egy kicsit alulnézetből láthatjuk az egészet, és sorakoznak rajta az emeletek. Ez a toronytemplom eredetileg 3 emeletes lehetett, és itt ugye hosszú lépcsők futnak föl, ezzel lehetett megközelíteni a toronynak a legfelső szintjét. A rekonstrukciók szerint a torony eredeti magassága körülbelül 25 méter volt, és egyébként a mezopotámiai cikkurátoknak a felépítése és hasonlósága abban is megmutatkozott, hogy minden cikkurát típusnál a toronynak a legtetején állt egy szentély, amit valamelyik Isten tiszteletére szenteltek. Na most Úr városában körülbelül éppen azt az időszakot megelőzőleg, hogy Ábrahám elhagyta volna a családjával ezt a várost, ekkor építették újjá a cikkurátot, Úr Namunak hívták azt a királyt, aki ezt megtette, és Nannának, a holdistennek és fiának Nigálnak szentelték a mezopotámiai úrvárosának ezt a cikkurátját, és minden évben egyszer a holdisten tiszteletére egy kultikus nászt ültek ugye a szentély tetején lévő, illetve a cikkurát tetején lévő kicsi szentélybe. A helyi főpap nőnek, illetve a királynak kellett egy szent nászban egyesülnie, ami egy hatalmas ünnepség sorozattal járt együtt a városban. Érdekes egybeesés, és talán ezért erre fel is hívnám a figyelmet, hogy Ábrahám családjának valahol pont abban az időtájban kellett elköltözni ebből a városból, amikor ez a szentély új virágkorát vagy új fénykorát élte a városon belül. Ugye 3 lépcsősor is futott felfelé a torony csúcsa felé, és ezek a lépcsősorok derékszögben metszették egymást. A monumentalitás volt az, ami meghatározta a cikkurátok építését. Ugye ezzel is próbálták az embereknek a figyelmét a holdisten monumentalitására, hatalmasságára irányítani. Ugye mondtam, hogy a templom középpontjában állt a cikkurát, ugye sokak azt feltételezik egyébként, hogy ennek a legmagasabb lépcsője már színes mázas téglákból lehetett kirakva, ez más mezopotámiai cikkurátokra is jellemző volt. És ahogy mondtam is, a szentélykörzeten belül még más raktárépületek és egyéb kisebb szentélyek is feltárásra kerültek. A lakónegyednek a területéről számos ház került elő, és mindenkit megdöbbentett az a kultúra és az a civilizáció, amire a házak utaltak. A házakból helyenként, egyes helyeken akár 3-5 méteres falak is megmaradtak. Ez nagyon-nagyon ritka. Agyagtéglából épültek a házak, és azt is meg lehetett állapítani, hogy a házaknak a többsége emeletes ház. Azt is meg lehetett állapítani, hogy a házak csatornázottak. De csak egy picit összehasonlításként mondanám, hogy emlékezzünk vissza tanulmányainkból mondjuk a középkorra. Akár a Szent István évekre, csak 1000 év. De micsoda különbség? Ugye sokkal civilizálatlanabbak voltak, azt kell, hogy mondjuk az európai kultúrkörben 1000 évvel ezelőtt az emberek, mint mondjuk Közel-Keleten Krisztus előtt 2000 évvel, amikor egy nagyon-nagyon fejlett kultúra és civilizáció virágzott. Ugye a házaknak a felosztásáról csak egy picit, mindig azt szerettem a régészetben egy ilyen kis zárójeles megjegyzést engedjenek meg, hogy úgy közelvalóvá teszi a régi emberek hétköznapjait. És amikor megismertem a Bibliát, akkor nagyon érdekelt az, hogy hogyan lehet egy kicsit közelvalóvá tenni a bibliai személyek hétköznapjait. Hogy léteztek-e, vagy ha léteztek, milyen környezetben mozogtak, milyen közeg vehette őket körül, hogyan telhettek a hétköznapjaik. Nos, egy átlag úriház, amiben Ábrahámék is lakhattak, remélem senki nem érti félre, nem biztos, tehát nem tudom, hogy Ábrahámék hol lakhattak úrvárosán belül, de minden bizonnyal ez egy átlag polgári ház úrvárosában, valami hasonló felépítést lehet elképzelni. Általában volt egy központi udvar, ahová be lehetett jutni az előcsarnokon keresztül, és ezt a központi udvart vették körbe a különböző kisebb helységek. És aztán ebből a központi udvarból lehetett megközelíteni a tetőszintet, illetve az emeleti szintet, ahol elsősorban ugye a hálószobák voltak, míg az alsó részen a közéleti, tehát a központi helységek, a fogadóterem, a kis helyi, mindenkinek megvoltak a kis helyi szentélyei, benne a helyi kis isteneikkel, megvolt a konyha épület, ezt általában nagyon könnyű megtalálni, mert ugye itt van a tűzhely, van egy kút, amit ásnak be, vannak ördlőkövek, fazekos edények, amiket meg lehet találni, és ugye fölhívnám a figyelmet, hogy fürdőszoba. Ugye az ókori Közel-Keleten fürdőszoba is volt, persze ne úgy képzeljük el, mint ma, de minden esetre nagyon nagy hangsúlyt fektettek a tisztaságra, a higiéniára, a közegészségügyre. Tehát ha Ábrahámnak a gyermek és ifjúkorára gondolunk, akkor egy ilyen civilizált világban kell elképzelni az ő felnövekedését. Mezopotámiából tudjuk, írott forrásokból is, hogy Mezopotámiában rengeteg nagyvárosban voltak iskolák. Ja, megint csak gondoljunk vissza arra, hogy az európai kultúrkörben mikor jelent meg az iskolázottság kötelezővé tétele. Ugye igazából Magyarországon csak a 19. század óta van olyan iskolázottság, ami kötelezővé teszi az iskolai oktatást. De igazából a Közel-Keleten ez már mindennapok szintjén gyakorlat volt, már az ábrahámi időkben is. Ez nem egy úrvárosbeli életkép, amit itt láthatnak, ez egy egyszerű kis vidéki iskolai tanítómester, de valahol hasonlóképpen képzelhetjük el úrvárosában is az oktatást, annyi változtatással, hogy iskolatermek voltak iskolapadokkal, ahol a gyerekeket okították, és ugye a gyerekeknek a kezében, vagy hát ugye nem is annyira gyerekek, már sokszor fiatal emberek, a kezükben ott van az agyaktábla, és az iskolamester tanítja őket az ékírás betűire. Majd a következő előadáson fogok kitérni arra, hogy azért nem olyan egyszerű ez az ékírás, elég hosszú idő kell, míg valaki megtanulja. És ugye rengeteg ékírásos tábla maradt ránk, amikből nagyon sok gazdag információt nyerhetünk egy-egy kultúrkörből. Ami miatt most felhozom, az ismételten ebből a szempontból érdekes a számunkra, hogy Ábrahám, aki úrvárosában nőtt fel, bizonyára, hogy iskolázott ember volt. A mezopotámiaiak matematikában, csillagászatban rendkívül fejlettek voltak. Fennmaradtak tőlük olyan kis táblázatok, amik matematikai képleteket tartalmaznak. Ugye középiskolások vannak itt egy-ketten fiatalok, akik biztos emlékeztek rá, hogy az a négyegyű függvénytábla, amiben rengeteg segítséget kap az ember középiskolásként, képletek, gyűjtemények, meg ilyesmik, azok ahhoz hasonló már a mezopotámiai időkben is létezett. Vagy szótárak. Ugye ők is használták és próbálták közvetíteni a nyelveket, főleg kereskedőváros révén, szótárak is fennmaradtak. Tehát Ábrahám egy nagyon művelt háttérből érkezett Kánaán területére. Áttérnénk a temetkezésekre. Ugye ez lesz a leglátványosabb része talán az úrvárosban feltárt eddig előkerült leleteknek, de azért hangsúlyoznám, hogy ez a leglátványosabb része, de én nem erre tenném mégse a hangsúlyt, hiszen sokkal fontosabb az az ideológiai háttér, amelyet Ábrahám kaphatott ebben a városban, tudásban. Ugye említettem, hogy több mint 1000 sírt tártak föl úrvárosában, ebből 17 volt igen gazdag, ami királysírként szoktak emlegetni, mindegyiknek van egy elnevezése. Ez, amit most itt megint csak rekonstruálva láthatunk, ez az úgynevezett nagy gödör. Ez a nagy gödör méreteit tekintve, csak hogy el tudjuk képzelni, olyan 9 méter mélységben húzódott, és olyan 11 méter hosszúságban, és egy körülbelül hasonló szélességű óriási nagy gödör volt, amiben rézsűt ilyen lejtőkön keresztül lehetett lesétálni, És hát ami mondjuk a legborzasztóbb, itt nem tudom mennyire, talán ezen a részen lehet a legjobban érzékelni, hogy a temetkezés nem csak arról szólt, hogy eltemették mondjuk a királyt, és vele együtt eltemették a kincseit is, hiszen ez egy szokványos dolog lett volna, hanem általában vele együtt eltemették az ő szolgáit, az ő kísérő személyzetét is. A legnagyobb gödörben 74 ember volt még a király mellett, ami azt jelenti, hogy ugyanazon a napon, amikor a király temetése volt, ugyanazon a napon még 74 embernek kellett meghalnia. A régészek azt feltételezik, hogy egy kis méregpoharat ittak ki ezek az emberek, akik lesétáltak saját hát szabad akaratukból, ugye ez beléjük volt nevelve az akkori világban, ebbe a kis gödörbe elfogyasztották azt a kis bódító italt, de előtte ugye szépen mindenki befeküdt ugye a maga helyére, és hát utána rájuk földelték a földet, és ugye így haltak meg. És ezen túlmenőleg még itt látszik elő, egy ökrös szekeret, egy ökrös fogatot is eltemettek a királlyal együtt. Általában a központi halott fölé pedig egy kőből vagy téglából épült emelvényt raktak, és hát ezzel is ugye elkülönítették őt a szolgaszemélyzettől. Ez ugye a mezopotámiai hitvilággal függ össze, ők abban hittek, hogy a túlvilágon is minden ugyanígy lesz, és szolgálni fogják az ő urukat. Nézzük meg, hogy mik is voltak a sírokban. Ez egy királynői dísz, még azt is meg tudták állapítani a források alapján, hogy melyik királynőnek a fejét ékesítette ez a koronaszerű díszítmény. Láthatjuk, hogy gyönyörű szép arany leveleket préseltek és vágtak ki és domborítottak a helyi művészek, a helyi ötvös művészek. Ugye azért figyeljünk arra is, hogy ugye nem csak, hogy milyen gazdag, meg hogy milyen csodálatos és féldrága kő, hanem arra is, hogy micsoda művészeti kivitel, micsoda esztétikai érzék, milyen csodálatos formakincs az, amit Mezopotámiában Krisztus előtt 2000 évvel körülbelül ismertek és használtak. Megnézzük, mi volt a férfiak sírjában. Ugye ez egy arany ezüst 15 karátos százalékából kevert elektromból készült arany sisak, amit ugye kalapálással és domborítással mintáztak meg. Egy rendes fejméretű, tehát egy kb. 30-31 néhány centiméter magas, az egyik királysírnak a központi főlelete. Mellette találták a következő képen található tört, és ugye a törnek a hüvelyét. Itt is a markolat kék, sötétkék lazúrkőből készült, és filigrán díszes, arany filigrán díszek vannak a markolatán. A hüvelye pedig megint csak részben filigrán, ugye ez a filigránnak nevezzük ezeket a pici kis golyócskákat, amiket rátesznek, ilyen kis apró kis finom motívumok, és ugye áttört díszítésű maga a hüvely. Ezt is úgy képzeljük el, hogy ilyen 37-40 centis hosszú tör. Ez egyébként egy picit betekintést enged a korabeli harcművészetbe is. Ugye sisak, tör, mint fontos fegyverek a közelharcban, a tusaharcban. Sumérok éltek abban az időben úrvárosában is, és Mezopotámia területén létrejött városállamoknak is ők voltak a lakói. És az egyik hát mozaikon az ő hétköznapjaikat örökíti meg ez az úri jelvénynek szokták nevezni. Két oldala van, sokáig találgatták, hogy mire használták, vagy mi célt szolgálhatott ez a mozaik. Valamilyen dobozt díszíthetett minden bizonnyal. Az egyik oldalán a bitumen alapba, hogyha kicsit közelebb, akik ülnek, jobban láthatják a mozaikoknak a darabjait, sötétkék lazúrkőből, fehér kagylóból és piros márványból ugye vannak kivágva és összeillesztve nagyon nagy türelemmel ezek a mozaik darabok. Ez egy békés, hétköznapi, mindennapi életet örökít meg a suméroknak a világából. Ugye vannak itt mindenféle állatok, az állatokon különböző málhazsákok. Egyesek azt feltételezik, hogy ezek győzelmi ajándékok, amit ostrom után, vagy egy háborús állapot után a legyőzöttek visznek a legyőzőik, tehát a meghódítóik felé. Ezeket inkább azért vizsgáljuk csak tényleg, hogy mennyire gazdag művészeti kincse és mennyire gazdag kultúrája volt ennek a városnak. Ez az egyik leghíresebb úri királysírból előkerült, egy nagyon kis aranyos kis finom szobrocska, egy ágaskodó kos, aki belekapaszkodik az előtte levő aranybokorba. Szintén sötétkék, ugye lazúrkőt használnak általában, és aranylemezeket. Nagyon sokszor ismétlődnek a bika motívumok a mezopotámiai hitvilágban. Ugye bika volt a főistenüknek is a jelképe, Tammuznak hívták. És hogy isteni mi voltát érzékeltessék, itt a sötétkék lazúrkőből egy ilyen befont szakát ragasztottak, vagy hát készítettek neki. Ez az egész egyébként, nem tudom, hogy mire tippelnek, hogy mi célt szolgálhatott, vagy minek a díszítése volt. ugye, hát onnan tudjuk, hogy mit élt szolgált, hogy Bulli, aki föltárta a várost, rendkívül ügyes technikával dolgozott az ásatás folyamán. Ugye a fát biztos, hogy mindannyian tudjuk, hogy szerves anyag elég gyorsan elkorhad. Megrögzíteni, vagy nyomokat találni lehet belőle sok ezer évvel később is, és Bulli kitalált egy nagyon egyszerű módszert, hogy ki öntötte gipszel azokat a területeket, amik már elkorhadtak, de a fanyomait még követni lehetett. És aztán körbebontották szépen technikásan az így gipszel kiöntött területet, és a gipsz maga kirajzolta azt, hogy mi lehetett az eredeti funkciója, vagy mi lehetett az a dolog, ami ott elkorhat. És így jött ki, hogy ez a bikafej, ez egy lírának, tehát egy hangszernek volt a díszítése. Ez már arra utal, hogy Mezopotámiában a kultúra, a zeneművészet is igen magas fokon lehetett. Ez egyébként az írott forrásokból is kiderül. Ez volt tehát az a technikai és műveltségbeli háttér, ami Ábrahámot is körülvette, és ő ebben a városban, ebben a civilizált világban nőtt fel és vált férfivá, megnősült, és egyszer csak jön az Istennek a parancsa, hogy Ábrahám, ugye akkor még az édesapja kapja a felhívást, hogy ki kell menniük ebből a városból, és át kell költözniük egy másik helyre. És ezen az első pont, ahol egy picit megállnánk, és elgondolkodnánk azon, hogy ugye itt jön be már egy kicsit a másik része is, hogy vajon miért? Szóval az Isten vajon miért mondja ezt, hiszen ez egy olyan kényelmes város, ez egy olyan nyugodt város. És az egész, amit felkínált cserébe, az teljes létbizonytalanság, hiszen nem tudják, hogy hová mennek. Miért kell vajon elindulniuk? És itt hívnám megint föl a figyelmet arra, amit próbáltam már talán kétszer is hangsúlyozni, hogy minek a központja volt úrvárosa, és minek a szertartását újították fel. Ugye a szentély körzetben ott állt a nagy holdisten templom, ez egy zarándokhely volt a korabeli sumér mezopotámiai emberek számára, akik minden évben megünnepelték a nagy cikkurátban, annak is a szentély részében a holdisten kultuszát, és Isten, aki ebből a közegből, a környezetből ki akarta szakítani ezt a családot, jobbnak látta, hogy lehet, hogy kicsit nehezebb életfeltételek közé kerül ez a család, de mentesülnek azoktól a káros befolyásoktól, ami körülveszi őket. És ugye itt van egy tanulság, és a Biblia azért egy értékes könyv a mai ember számára is, akár hívőként állunk hozzá, akár hitetlenül, mert rengeteg olyan bölcsességet tanít és tanácsol, amit érdemes napjainkban is figyelembe venni. Környezet, hol élünk? Milyen hatások érnek bennünket és a gyermekeinket? Nem mindegy, hogy nap mint nap mivel találkozik szembe az ember az utcán, a környezetében, a lakószomszédaiban. Nem mindegy, hogy a gyermekem milyen iskolába kerül és milyen hatások érik. Ugye saját napjainkban, a saját családunkban is megtapasztalt problémák. És nézzük meg, hogy hová is kellett mennie, vagy hova is vándoroltak tovább Ábrahámék. Ugye említettem, hogy Úr városából indultak neki, és a régészek úgy rekonstruálták, hogy minden bizonnyal az Eufrátesz mentén húzódó karaván úton haladtak végig, és a Biblia első állomásként Harránt említi meg. Ugye ez egy óriási nagy távolság, nem tudjuk, hogy mennyi idő telik el, nem tudjuk, hogy milyen városokon, területeken, népek mellett haladnak el, és fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mit tudunk Harránról. Azt már tudjuk, hogy a bibliai úrvárosa létezett. Azt már tudjuk, hogy a régészetnek ez a nagyon sokáig talányos kérdése, és a Bibliában ez a nagyon sokáig bizonytalan pont, úrvárosa bizonyítható, hogy volt, és hogy egy nagyon magas kultúrával rendelkezett. De vajon mit tudunk Harránról? Most azt kell, hogy mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy hol volt Harrán, a mai napig sem találta meg a bibliai régészet, nem tudjuk beazonosítani, hogy melyik domb alatt húzódhat ez a város, viszont vannak közvetett bizonyítékaink a létezésére. És ez a közvetett bizonyíték egy újabb településnek a feltárása során került elő, és ez a település Mári. Nem tudom, mennyire ismerősek ezek az ókori nevek. Ez a közel-keleti világban olyan szintű város lehetett, mint mondjuk itt Magyarországon belül azt mondom, hogy Szeged. Az akkor egy mindennapos város volt, ugye ma már feledésbe merültek ezek a nevek. Egy nagyon nagy város volt a mezopotámiai városállamokat tekintve, ami a virágkorát érdekes módon, hogy több periódusban élte a virágkorát, de az egyik virágkorát pont abban az időszakban érte, amikor minden bizonnyal Ábrahám és családja, tehát a második évezred vége környékén keresztül vándoroltak az Eufrátesz mentén ebbe a városba. Az 1930-as években, ugye megint a régészetnek a szokásos ténye, egy beduin csapat az egyik dombon, az Eufrátesz egyik dombján kiásott egy halottat. Nagyon értékes leletek voltak mellette, és egy francia expedíció André Perrault vezetésével 1933-ban ennek a telnek a tetején, amit Tel Haririnak hívtak, elkezdtek ásni. És a korabeli, hát nagy szenzációként egy óriási palota együttest hoztak a felszínre, ami körülbelül 2,5 hektár lehetett, 300 szobával rendelkezett, tele volt udvarokkal, szentélyekkel, palotákkal, város házacskákkal, rengeteg szoborlelettel, az egyik szobrocskán volt egyébként rajta az, hogy Mári városáról van szó. És két dolog miatt tartottam fontosnak, hogy megemlítsem ezt a várost. Nem a neveket akarom szaporítani, és nem a tudásanyag látszatát szeretném növelni, hanem kerültek elő olyan leletek a városban, amik közvetetten megint bizonyítékok a Biblia adatszerűségének hitelessége mellett. És ami miatt még egyszer utalnék rá, hogy megemlítem a várost, az az, hogy közvetlenül, illetve közvetetten bizonyítékot szolgáltat arra, hogy Harrán városa létezett, ugyanis az egyik ékírásos Mári táblácska megemlíti, hogy Harránnal kereskedelmi kapcsolatban állnak, és még egy érdekes mozzanatot feljegyez Harránról, mit gondolnak, minek a központja, milyen szentély található Harránban, milyen kultusz központja ez a város. Hát ugye éppen megint a Holdistennek a központja, tehát Ábrahám még egy picit csöbörből vödörbe kerültek, ugye átkerülnek az egyik nagy, hát Holdistennek szentelt templomból egy olyan városba, ami szintén a Holdistennek van szentelve. És ugye ezért van az, mert sokan csodálkozva állnak előtte, hogy miért van az, hogy kétszer is ki kell jönnie Ábrahámnak egy városból. Ugye először az apja jön ki Úrból, aztán majd az édesapja halála után Ábrahám megint kap egy felhívást, és azt mondja neki Isten, hogy gyere ki, és hagyd el ezt a várost. Olyan érdekesen fogalmazza ott a Biblia, majd lapozzák fel Genezis könyve 12. fejezete első 3 versét. Azt mondja itt Isten Ábrahámnak, hogy gyere ki a te földedből és a te rokonságod közül. Ugye kettős feltételt is kell teljesíteni Ábrahámnak. Nem csak, hogy az ismerős környezetet és a még mindig civilizált világot kell maga mögött tudnia, hanem a családját is. Most már áttérünk részben az ékírásos táblák nyomán, arra a vidékre és arra az életmódra, ahová át kellett menni Ábrahámnak. És ugye még egyszer ismételném a kérdést, végül is ez lesz a mai előadásnak a fő kérdése, hogy vajon könnyű lehetett Ábrahámnak maga mögött hagyni Úrvárosát? Maga mögött hagyni azt a civilizációt, amiről tudjuk és láttuk így a régészeti leletek alapján is, hogy megvolt. És talán nem véletlen az sem, hogy a Biblia ezt egy tényként emeli ki, egy pozitív tényként emeli ki Ábrahám életéből, hogy ő ezt meg tudta tenni, hogy ő maga mögött tudta hagyni ezt a nagy civilizációt és az ő családját. Ha a zsidókhoz írt levelet, ugye, amire már hivatkoztam, fellapozzák, a 11. fejezet 8. versében, a hithősök sorában ezt a pozitív tényt hangsúlyozza ki Pál apostol, hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivattatott, hogy kimenjen arra a helyre, amelyet örökölt, és ő kiment, és nem tudta, hogy hová megy. És talán ezt hangsúlyoznám ki benne, hogy nem tudta, hogy hová megy. Ugye volt egy olyan város és egy olyan civilizáció, ami számára ismerős volt. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mintha most önök azt a felhívást kapnák egy Istentől, vagy egy olyan szemétől, akit önök fontosnak tartanak, hogy hagyják ott a berendezett szép kis családi házukat, esetleg a tágabb rokonsági környezetüket, és költözzenek át valamelyik kis falusi vidéknek a egyszem kis tanyájába, és akkor még nem is mondtam nagyon igazi párhuzamot, de ugye még ez is olyan nehéz elképzelni az embernek. De milyen vajon akkor egy ilyen döntést hozni, amikor az ember azt se tudja, hogy hová megy? Máriban előkerült ékírásos táblák egy picit betekintést nyújtanak abba is, hogy hova ment Ábrahám. Milyen volt az a környezet, amivel ő fölváltotta a civilizációt. A korabeli Kánaán területén kisebb-nagyobb városállamok voltak, de alapvetően nem megtelepedett, csak félig megtelepedett népesség élt itt is, és Szíria, és Közel-Kelet nagyobb vidékén is, mert ebben az évezredben, a második évezredben a mezopotámiai térségből és valahonnan még északabbról, a Kaukázus vidékéről ismeretlen eredetű és népességű népcsoportok törtek be, és többször ugye megtámadták a nagyvárosokat is, mint Úrt is, Mári is, és Máriban az ékírásos táblák foglalkoznak rengeteget azzal, hogy ezek a nomád csoportok hogyan éltek. És amilyen ismerete egyáltalán Ábrahámnak lehetett Kánaán földjéről és ezekről a nomádokról, az nem pozitív volt. Ugyanis ezek az ékírásos táblácskák azt érzik föl a nomádokról, hogy ők nyers húst esznek, hogy sátorban laknak, és hogy nem temetik el a halottaikat. De csupa olyan ledegradáló dolgot jegyeztek fel róluk, ami nem lehetett szimpatikus egy művelt, egy civilizált ember számára. A mai régészet tudomány is próbálja rekonstruálni, hogy hogyan is élhettek azok a nomádok, akik közé Ábrahám költözött. A következő képen láthatunk egy mai kis falut a júdai vidéken, de ez a kis falu nem sokban különbözik azoktól a kisvárosoktól, ami Kánaán földjén ebben az időben lehettek. Picit jó lenne most, hogyha mellé tudnánk vetíteni, persze nem tehetjük meg azt a képet, ami úrvárosának a kivetített képe volt. Hasonlítsák össze a kettőt. Ebből kellett elköltözni oda, amit nem tudott, hogy micsoda, egy ilyen helyre, ahol ilyen, ezek voltak a nagyvárosok. Ezek számítottak a megtelepedett életmódot jelentő, hát törzsek ilyen helyeken élhettek. De alapvetően a következő képen látjuk, hogy mi szolgáltatta, vagy milyen volt az általános életforma. Az általános életforma bizony a sátor volt. Ábrahámnak ott kellett hagynia a fürdőszobás meleg lakását, csatornázott lakását, és ki kellett költöznie ide a sátorokba, ahol ugye cölöpökön kecskebőrből készült sátorlapocskák voltak. Ugye megjegyzem, ezt a nőknek kellett felvernie is a sátrat egyébként, és nekik kellett elkészíteni a sátor borítását is, tehát a kecske szőrből a sátornak a sötét borítását. És hát ezek a sátrak nem voltak sem túl nagyok, sem túl kényelmesek egy egész család számára. Ugye általában két részre voltak osztva, volt egy előtér és volt egy belső tér. Az előtérben voltak a férfiak, és a belső térbe pedig csak a családfő engedélyével lehetett belépni, ott tartózkodtak a nők, és ott voltak a kincsek, illetve hát ugye az értékei a családnak. Mivel is telhettek a hétköznapok? A hétköznapok bizony a legeltetéssel teltek el. Ma már azt is tudjuk, hogy nagyjából milyen állatokat tarthattak ezen a vidéken. Ugye a nomád életmódról magyarok révén mindenkinek gondolom mi jut eszébe, hát a honfoglaló nomád magyarjaink, akik jöttek lovakkal meg egyebekkel. Ugye az a nomadizmus, meg ez, ami a Közel-Keleten az ókorban létezett, ez nagyon más. Nem hasonlítható, csak bizonyos szempontból. Az első nagy különbség, amiben különbözik a klasszikus nomádtartástól ez a közel-keleti, az, hogy picike állataik voltak csak. Albright, ugye a nagy keletkutató, így fogalmazott, hogy ez egy juh, kecske, szamár nomadizmus. Tehát ez a három alapvető állat volt, juh, kecske és szamár. És ezen belül is melyik volt a meghatározó? Hát a szamár, mert hogy ő az, aki a legkevésbé tud kitartani hosszú távon, tehát neki van szüksége legsűrűbben vízre és élelemre, és ezért a szamár határozta be, hogy mekkora volt az a terület, amin vándorolni tudtak. Általában egy 40-50 kilométeres körzet volt, amit a nyájjal együtt be tudott járni egy pásztor, és aztán mindig vissza-vissza kellett, hogy térjen, és ezt csak egy olyan földrajzi térségben tudta megtenni, és ugye Ábrahám is ezért volt szegény, hogyha nézik a bibliai történetben, ugye nem volt egy állandó lakása, hanem mindig azt olvassuk róla, hogy és aztán tovább vitte a sátrát, és aztán megint tovább költözött. Nem egy állandó letelepült életformára kellett innentől kezdve berendezkednie, hanem egy folyamatos vándorlásra. És itt tenném fel megint a kérdést, és úgy örülnék, ha lehetne válaszolni, de most nem lehet, de azért magukban próbáljanak meg választ adni arra, hogy vajon Isten ezt miért akarta. Ábrahámról itt ez a bibliai kijelentés van, hogy ő Isten barátja volt. Na most, ha Isten barátja volt Ábrahám, és akkor nyilvánvalóan Isten is barátja volt Ábrahámnak, akkor vajon miért akarta ezt tőle, hogy ott maga mögött hagyva ezt a gyönyörű állandó nagy civilizációt, kiköltözön egy ilyen nomád vidékre? Egy kicsit hagynék időt, hogy próbáljanak meg gondolkodni rajta, hogy vajon miért. Hiszen Isten barátja volt Ábrahámnak, jót akart neki. És ugye itt jön be, hogy az emberi életben sokszor vannak magasabb rendű szempontok is, mint az anyagiak. Hát ezt a mai világban így kijelenteni innen, biztos, hogy sokak számára talán úgy hangzik, hogy hát könnyű ezt mondani, de próbálnánk ki ugye a hétköznapokban. Mégis a Biblia egészen arról tesz bizonyságot, hogy bizony vannak az anyagi érdekeken és az anyagi alapokon túlmenőleg is értékek, amik sokszor magasabb rendűek. És Isten jónak látta, hogy ebből a nagyon gazdag és nagyon kulturált, civilizált közegből, ami anyagilag ugye jobb feltételeket adott Ábrahámnak, kiköltöztesse őt egy olyan vidékre, ami egyszerű, ami a hétköznapokban dolgos munkával jár együtt, ami egy sokkal nehezebb és viszontagságosabb életkörülmény, de ráneveli valamire Ábrahámot, méghozzá mire? Arra, hogy feltétel nélkül abba bízzon, aki őt irányítja, aki a természetet is irányítja, aki az állatok szaporulatát is irányítja, aki az esőzést adhatja ennek a földnek, aki múlhat a nyáj szaporulata és az ő saját élete is. Ábrahám ezért lett még jobban és egyre jobban Isten barátja, mert megtanulta azt az életet, ami egy másra, egy Istenre támaszkodó élet, amiről egy ilyen nagyon kényelmes és nagyon civilizált városban bizony könnyű volt elfelejtkezni. És ugye ott volt az a másik szempont is, amit már mondogattam, hogy ugye egy holdisten szentélyével a középpontjában létező város, ami évről évre ki van téve egy hatalmas bálvány vallásnak, ugye ahogy a Biblia nevezi, bizony nagyon nehéz egy olyan környezetben megtartani az igaz hitet, amire Isten elhívta Ábrahámot. És hogy Ábrahám mennyire tisztában volt ezzel az igazsággal, hogy alapvetően nem az anyagiak a fontosak, hanem vannak magasabb rendű erkölcsi normák is az életben, azt mutatja egy icipici kis mozzanat az ő életéből. Ugye a holtenger nem volt mindig ennyire elborzasztó a Biblia szerint, legalábbis ugye a környezeti feltételeit tekintve, hanem egy nagyon szép, nagyon termékeny völgy volt, és nagyon szép nagyvárosai voltak ennek a termékeny völgynek. És a Biblia Genezis könyvében írja le egy fejezetben, hogy ugye Ábrahámék, ahogy így vándorolgattak, ugye most már Hárán városából is apja halála után kijöve, ugye nagyon szép ez a kis történet egyébként, hogy Ábrahám nem csak Sárát viszi magával, hanem az ő korán elhunyt testvérének a fiát, Lótot is, akit mint egy a fiaként kezel, ad neki külön nyájakat, ahogy felnő, gondját viseli Lótnak, és együtt szépen vándorolgatnak viszontagságos, nehéz körülmények között, ugye harcolva, meg kikerülve a beduinokat, időnként letelepedve, időnként tovább menve, és aztán elérnek egy ponthoz, és azt olvashatjuk a Bibliában, hogy elkezdtek vitatkozni egymással Lót pásztorai és Ábrahám pásztorai. Kicsik voltak a legelők, nem volt elég két embernek. Ugye mit tud tenni Ábrahám? Ő a felelőse, ugye pátriárkális, ugye apajogú társadalomban vagyunk, ugye ő a felelős azért az emberekért, a nőkért, férfiakért, gyerekekért, nagyon bölcs döntést hoz, és egy nagyon nemes döntést. Azt mondja Lótnak, hogy hát fiam, akkor várjunk el. Mert hát ugye nyájaink nem férnek el egymás mellett, akkor valahogy a területeket osszuk meg. Mit gondolnak, hogy kinek a joga lett volna az, hogy területet válasszom? Apajogú társadalomban vagyunk. Ugye a mai anyai vagy apai szívünk azt mondja, hogy hát fiam, hát ugye amit akarsz, azt vigyél. De egy apajogú társadalomban kinek lett volna joga arra, hogy azt mondja, hogy melyik terület kié? Ugye? Nyilván, hogy Ábrahámnak, hiszen ő volt a családfő. Ábrahám azt mondja Lótnak, hogy Lót, válasszál te. Melyik vidéket szeretnéd a kettő közül? Ugye ott vannak egy hatalmas pusztában, jobb kéz, bal kéz, melyiket választod? Úgyhogy olyan szomorú, mert ugye Lótról azt olvassuk, hogy Lót föltekintett, és ugye mit vett észre? Észrevette, hogy a holdtenger környékén van az a nagyon termékeny völgy, és szép nagy fák, hatalmas városok, és Lót azt mondta a maga szívében, hogy ez egy termékeny jó föld, én oda megyek. És gondolkodás nélkül, ugye persze mindenki elgondolkozhat rajta, hogy ő az adott esetben mit választott volna, a jobbik részt vagy a rosszabbik részt, ugye elég nehéz döntés, hiszen ha rosszat választja, akkor ugye annak a következményeit kell majd a családjával együtt élnie. És ugye Lót választja a jobbik részt, elmegy Szodoma Gomorába, és ugye hosszú távon beigazolódik, hogy a döntése rossz volt, mert egy olyan vidékre került, ahol nagyon erkölcstelen emberek éltek, és ezt ő is tudta, mert hírből mindenki ismerte ezt a környéket. Ott írja is a Biblia azon a helyen, ahol Lót választ, hogy és nem vette figyelembe azt, hogy ezekben a városokban nagyon gonosz emberek laknak. És ugye itt is igazolódott imáron egy bibliai történeten belül az a törvényszerűség, hogy nagyon fontos a lakóhely. Ugyanis Lót a családját pont ebből a választásból következően elveszítette. Anyagilag megtartotta, ugye biztosítani tudta majd a Bibliából később kiderül a gyermekei számára azt, hogy ki tudta őket házasítani, beépültek, asszimilálódtak annak a városnak az életébe, viszont erkölcsileg és emberileg elveszítette az ő gyermekeit. És ugye itt is igazolódik az, ami a Biblián végig-végig vonul, hogy a pénz szerelme. Az anyagiakhoz való túlzott ragaszkodás, hiszen Lótban is ez indította el a választást, az alapvetően soha nem vezet pozitívra. Az alapvetően mindig megvan a negatív következménye, ami egy ember életében előbb vagy utóbb visszaüt. Csak egyetlen egy részt engedjenek meg, hogy a Bibliából fölidézzek ezzel kapcsolatban, hogy lássuk, hogy ez tényleg egy összefüggő valahol a Biblia egészre, minden tanítás minden tanítással. Szintén egy Pál apostoli idézet, lehet, hogy sokak számára ismerős. Akik számára nem azok, és talán akik nem ismerik annyira a Bibliát, azt kérném, hogy próbáljuk meg előítélet nélkül hallgatni. Egy bibliai szöveg lesz. tehát nyilván, hogy ugye a Bibliából ered, de az a tanítás, az a bölcsesség, ami benne van, azért megszívlelendő. Akár hívők vagyunk, megint csak akár nem. Azt mondja itt Pál, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe megtörbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amelyekkel sóvárokban némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átalszegezték sok fájdalommal. Ilyen megrendítő igevers, és a napjaink világába is visszavisz bennünket, hiszen a napjaink világa is erről szól. A pénzszerelme, amely után sóvárokban némelyek eltévejednek, és átalszögezik magukat sok fájdalommal. A Lótnak is ez lett az osztály része, elveszítette, fizikálisan is elveszítette a családját. Isten egy ítéletben pusztította el Szodoma környékét, és Lótnak volt lehetősége arra, hogy igaz emberként kimeneküljön, de a családját nem tudta magával vinni. A Biblia azt írja, hogy mintegy tűzön keresztül tudta csak elhagyni ezt a várost, és igazából nem nagyon maradt semmije és senkije, akit magával tudott volna vinni. Ábrahám a rosszabbik részt kapta. Ugye ez jutott neki. Csodálatos Ábrahámnak a jelleme, hogy amikor Lót válasz, nem haragszik meg. Nem mondja azt, hogy hát Lót fiam, csalódtam benned. Azért gondolják el emberileg. Ott van egy gyermek, akit fölnevelnek ifjúkorától kezdve, hiszen a testvérük gyermeke. Fölnevelik, adnak neki juhokat, meg is nősítik talán. Az a gyermek ott nő fel, szívükhöz nő. És amikor jön egy ilyen választás, hogy na most az apám, az én tényleges apám felé hogyan viszonyulok, akkor az a gyermek elbukik ebben a próbában, hiszen a jobbik részt választja, és nem tekinti a nevelőapjának az érdekeit, vagy az ő jólétét. Ábrahám bizonyára nagyon szomorú volt Lót választása miatt, de hagyta Lótot elmenni. Sőt, azt is tudjuk, hogy a későbbiek folyamán is, amikor Lót már beköltözött Szodoma Gomorába, akkor is segítette őt. Ábrahám viszont Júdea hegyei közé vonult, és a Biblia innentől kezdve megörökíti, hogy bizonyos településeket érintett az ő vándorlásai közben, de alapvetően ez a nagyon száraz, nagyon-nagyon kietlen vidék vette őt körül a nyájaival együtt, és nagyon sokszor rá volt utalva Istenre, az ő barátjára, hiszen ezen a vidéken az esőzés az elég kiszámíthatatlan volt. És így történt meg egyszer, hogy egy nagy éhínség és szárazságos időszakban Ábrahámnak el kellett hagynia a Kánaánt. És ugye megint csak visszautalnék arra, hogy egy picit próbáljuk magunkat beleélni Ábrahámnak a helyzetébe. Kijöttünk Úr városából, ott hagytunk egy nagy civilizációt. Bejöttünk ide a nomád népek közé, a gyerekünk vagy a felnevelt félig meddig saját gyerekünk becsapott, vagy legalábbis eltávolodott tőlünk. Itt vagyunk a kopár hegyek között, az ígéret földjén, amit Isten azt mondta, hogy ide kell, hogy jöjjünk, és éhínség támad. De Ábrahám bizalma nem rendül meg, hanem fogja magát és áttelepszik a családjával Egyiptomba. Láthatunk egy egyiptomi kis falfestményt, ami arra utal, hogy ebben az időszakban ez a középbirodalomból származó, tehát az egyiptomi birodalomnak a középső időszakából származó falfestmény, ami arra utal, hogy valóban voltak ebben az időben betelepülők Elő-Ázsiából, akik minden bizonnyal sémi eredetűek voltak a ruházatukból és a tárgyaikból ítélve, akik bebocsátatást kértek az egyiptomi birodalomba. A 12. dinasztia idejéből egy nomosz kormányzó, egy kerületi kormányzó sír festménye, ami Beni Hasszánból került elő, egy íráshoz szöveg is tartozik hozzá, és az íráshoz szöveg azt mondja, hogy ezek az idegenek, ezek a sémi eredetű népek ajándékokat hoznak ennek a nomosz kormányzónak, ennek a kerületi kormányzónak, és könyörögve kérnek, hogy engedjék be őket betelepülni az egyiptomi birodalomba, mert az ő vidékükön nagy az éhínség és nagy az a száj. Akár Ábrahám családja is lehetett volna, ezt hangsúlyozom, hogy volna, mert a feliratból kiderül, hogy Ibzának hívják a családfőt, aki vezeti ezt az egész kis csapatot, és hát érdemes megnézni a viseletet, nagyjából így nézhettek ki Ábrahámék is. Ezt a ruházatot hordhatták, gyapjúból és lembászomból készültek a ruhák, nagyon díszesek, nagyon tarkák voltak, ami messzire elütött az egyiptomitól. Ugye itt van a elmaradhatatlan szamár, mint közlekedő eszköz, és ugye a kecske, mint általában a kis lábas jószág, ami körülöttük volt, és ugye a fegyverzet, ami hát leginkább használatban van, a dárda, az íj és a nyíl, és ugye a szamarak cipelik az állatok, cipelik a terhet, illetve ugye az asszonyokat védve vonul ez a küldöttség, és a gyermekek is utaznak ugye a szamárnak a hátán. Ez a kis mozzanat is arra utal, hogy ez a bibliai történet, hogy Ábrahám ellátogatott Egyiptomba, ez egy lehetséges mozzanat, egy lehetséges történet. És ami még érdekessége, és a bibliai történetnek egy kicsit igazolása, hogy pont ebben az időszakban, tehát a 12. dinasztia idején történt meg az Egyiptomban, hogy az egyiptomi fáraók északra helyezték az ő központjukat. Egyiptomnak a korábban, a 11. dinasztia korában még Théba volt a központja. És nagyon sokáig úgy tudtuk, hogy Théba is volt a központ még nagyon sokáig, és a Bibliának ez az adata, hogy Ábrahám átjött Egyiptomba, és itt találkozott magának a fáraónak a környezetével is, ez egy hibás, ez egy téves állításnak tűnt. És már a 20. századi régészettudomány fedezte fel, hogy bizony a 12. dinasztia idején, tehát a második évezrednek a végén, a 19.-18. században északon volt már valahol Ón, Heliopolis, Memphis környékén a fáraóknak az udvara, itt rendezték be az új birodalmi központot, és ezért könnyen lehetséges és elképzelhető. Még egyszer mondom, nem igazolható, nem találtunk ilyen freskót, hogy találkozott volna Ábrahám mondjuk a fáraóval, de nem is zárható ki, hiszen ekkor már a fáraók itt északon rendezték be a törzshelyüket. Ábrahám tehát sokat vándorolt, és még egészen Egyiptomig is eljutott, de élete végén és az utódai is alapvetően Hebronba telepedtek le. Ugye Hebront is kiásták a régészek, Hebronnak a teljét, de nagyon sok területet nem tudtak feltárni, ugyanis ezek a területek mindig is szent helyként voltak kezelve, és már Heródes, ugye őt az Új Szövetségből ismerhetjük, már Heródes egy templomot, illetve egy emlékhelyet építetett azon a helyen, Hebronban, amit a hagyomány úgy tartott, hogy Ábrahámnak a halotti helye, a sírhelye. Ez Ábrahám mecsete, amit itt láthatunk, a bizánci időkben átépítették, és a hagyomány szerint itt található Ábrahámnak is a sírja, illetve hát szokták mutatni azt is, hogy a Bibliából is kiderül, hogy Ábrahám utódai is ide temetkeztek egy ideig. Ugye Ábrahám, Sára, Ábrahámnak a fia és unokája és a feleségeik, hatan találhatók ebben a kis sírboltban. Ugye Ábrahám eredetileg a feleségének, Sárának vásárolta meg azt a Magtela barlangot az idegenektől, és oda temette el a feleségét, és aztán ő maga is oda került, meg az utódai is. Tehát Hebronnak egy jó részét nem sikerült föltárni, csak ez a mecset található rajta. De az a része, amit föltártak, az azt igazolta, hogy valóban már a bronzkor idejétől lakott település volt, és nagyjából a pátriárkális kornak a végére pedig egy központi településé vált a kánáni vidéken, sőt még az is kiderült, és ez is egyfajta kapcsolódás, hogy pásztornépek laktak ebben a városban, ugyanis az ékírásos táblák, amik előkerültek, állatoknak a listája jegyzéke volt, és az állatcsontok is, amik előkerültek a rétegekből, ez is arra utalt, hogy mindenképpen pásztornépek telepedtek le itt Hebron vidékén. Ábrahám Isten barátja volt. Ábrahámnak ki kellett költöznie Isten barátjaként ebből a nagyon civilizált városból, amit láthattunk, és elköltöznie ebből a viszontagságokkal teli vidékre, Kánaán földjére, ahol élete végéig így beszél róla a zsidókhoz írt levél, hogy idegen jövevény volt, ahol igazán nem talált már állandó településre, de ahol végig megmaradt egy nagyon bensőséges és nagyon személyes kapcsolata Istennel. Ábrahám ezért lett kiválasztott. Nagyon sokan szokták föltenni a kérdést, hogy miért pont Ábrahám és miért pont a zsidók? Miért pont Ábrahám? Azért, mert ilyen ember volt. Azért, mert ilyen bizalma volt az Isten iránt, hogy ő nem nézte azt, hogy milyen város van mögötte, és nem nézte azt, hogy mi van előtte, egy teljes bizonytalanság, hanem őnek egy olyan személyes és bizalmi viszonya volt az Istennel, hogy azt mondta, hogy bár én nem értem, és én nem látom át, és bizonyára így is lehetett, de én egyet tudok, hogyha te akarod tőlem, akkor ennek biztos, hogy van valami értelme és haszna az én életembe, és én elmegyek és kimegyek arra a földre, amit te nekem ígértél. Érdekes, hogy Ábrahám soha nem birtokolta azt a földet, amit Isten ígéretként neki adott. Soha nem lett Kánaán az övé, csak majd sokadik utódjáé, akik visszatérnek erre a területre. Idegen, jövevény és vándor maradt ezen a földön, megint csak a zsidókhoz írt levél gyönyörűen írja, hogy idegenként lakozott sátorban, az ígéretnek örökös társaival, Izsákkal és Jákobbal együtt, és hogy nem nyerte meg ezeket az ígéreteket, de azt írja róla a zsidókhoz írt levél, hogy de várta az alapokkal bíró várost, amelyet az Isten épít és az Isten hoz majd el erre a földre. Ábrahámnak az eredeti neve, és ezek már a záró mondatok, és itt kapcsolódnék majd már a következő előadáshoz, eredeti neve Ábrám volt. Ábrám azt jelenti, hogy magasztos atya, vagy a magasság atya. És Isten azzal az ígérettel fordult felé, hogy ha te elhagyod a földedet, és kijössz a te családod közül, én neked adok egy földet, és megszaporítom a te utódaidat, hogy azok olyan sokan lesznek, mint égen a csillag. És ezért a nevét is Ábrahámra változtatta, ami annyit tesz, hogy sokaság atya. Ábrahám nagyon sokáig nem tapasztalta meg az ígéretek teljesedését, nagyon sokáig nem született gyermeke. Még egy tanulság Ábrahám életéből befejezésképpen, ő nem adta föl az imádkozást azért, amit nagyon szeretett volna. Ugyanis nagyon szeretett volna egy fiú gyermeket, és évtizedeken keresztül ez a gyermek nem született meg. És csak hosszú-hosszú, egy majdnem 40 év után született meg az a gyermek, aki az ő életének a középpontja, az ő szeretetének a tárgya, és az ő egész életének, az egész hívő életének az utódlása, ugye az utóda volt, és ez lett Izsák, akiről majd a következő előadásunk szól. És a következő alkalommal néznénk meg azt részletesebben, hogy milyen is lehetett a hétköznapja Ábrahámnak és Izsáknak. Mi volt aztán az az óriási nagy próba az ő életében, már Ábrahám és Izsák életében, amit nekik át kellett élniük, milyen emberré, milyen felnőtté cseperedett aztán Izsák, és hogy azok a történések, amik ott megint csak ezzel kapcsolatban a Bibliában le vannak írva, hogyan illeszthetők be a közel-keleti civilizációk történetébe, azokban a régészeti emlékekben, amelyek előkerültek. Ábrahámról akkor most ennyit, az életeit még nem ért véget, még vissza fogunk térni rá a következő alkalommal. Amit a mai estéből így zárásként ki szeretnék hangsúlyozni, hogy nem véletlenül volt ő Isten barátja. A Bibliában még a római levél is, ugye Pál apostol többször, mint ugye zsidó ember visszatér rá, hogy miért is tekinti példának Ábrahámot, és ő azt mondja a rómaiakhoz írt levélben, hogy Ábrahámnak teljes hite volt, ugye nem csak egyszerűen azt mondja, hogy hite volt, hanem azt mondja, hogy teljes hite volt, mert ő sokszor a reménytelenség ellenére is hitte, hogy amit Isten ígért, az megvalósul. A reménytelenség ellenére hitte, hogy övé lesz a föld, noha jövevény és vándor volt rajta, élete végéig. Hitte, hogy sokan lesznek az utódai, noha nem volt gyermeke. Ezt a hitet állítja a középpontban, a római levélben is, és a zsidókhoz írt levélben az új szövetség, és ezért lehetett pont Ábrahám az a nemes vessző, amitől aztán elszármazott, vagy leszármazott maga az egész zsidó nép is.